Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Kalatlan Dani vagyok, a vonal túlnál pedig Kovács Bálint.
Sziasztok, köszöntelek titeket!
Folytatjuk a Prospect ismertető sorozatunkat, és a támadó fal lesz most terítéken, ami hát elég sok embert érint, hiszen mi nagyjából az első két kört próbáljuk lefedni, és a tekölöket és a gárdokat is, és hát azért fel van írva nekünk közel 20 név, úgyhogy bőven lesz miről beszélni, és nagyon jó ez a támadó fal klassz, főleg a tackle klassz, de igazából a belső fal klassz is. Te is tudod, Bájt, hogy ez az egyik erősség az egy draftnak, ugye?
Igen, abszolút nem lehet szó nélkül elmenni, hogy milyen mély az egész klassz, és nem csak azért, mert akár az első két körben, főleg ugye a tekölöket nézve, mindenképpen lehet tényleg 10 olyan játékost felsorolni, akinek valószínűleg lesz szerepe az első évben, de hogyha így hátrébb nézelődünk a gárdok között, és tényleg igazi gárdot keresünk, tehát nem olyan játékost, aki bemegy majd tekölből gárd pozícióba, hanem olyan gárdot, aki ezen a poszton játszotta, vagy ezeken a posztokon játszotta le a jobb és bal oldalon a karrierjét, akkor a negyedik körbe is, ötödik körbe is lehet majd kezdőt találni szerintem. Úgyhogy tényleg tetejétől az aljáig egy nagyon egyben lévő klassz, ez most a falembereket tekintve az összes, az öt pozíciót, úgyhogy unikális helyzetben vagyunk itt tényleg 2021-ben, hogy szem szájnak ingere, és ott van a teríték, hogy mit szeretne egyes csapat, milyen stílusú játékost, és akár hogyha lecsúszik az első körben egy nagyobb tehetségről, még mindig talál a második, harmadik körben olyan játékost, akivel meg lehet azért elégedni.
Így van, és az Gárdnál azért nem meglepő, hiszen azért ott megszoktuk, hogy harmadik, negyedik körben azért bőven lehetni kezdőjátékosokat találni, sőt, inkább ott indul be a Gárd run, de azért ekkörből azt, hogy az első körben is van mondjuk itt, amelyen öt játékos, és még a második napon is van még 5-6, azért akiben egyébként látunk kezdő potenciált simán, azért az elég ritka szokott lenni, úgyhogy igen, ahogy mondtad, azért egy különleges tackle classnak, vagy támadó falemberek lesznek, hogyha egybe akarjuk nézni. Ígérkezik, és vágjunk is bele szerintem itt az elejére, mert tényleg sok emberről fogunk beszélni. Az elég egyértelmű, hogy itt a legmagasabb polcon két embert kell említeni, Penei Sewellt és Rashaan Slatert. Egyezünk, hogy Sewell a legjobb, vagy neked vannak kételyed ezzel kapcsolatban?
Abszolút, nekem nincsen kételyem. Egy pici lehetett, vagy lehetett volna. Én azt gondolom, hogy nagyon tehetséges egyébként Rashaan Slater is. Talán, hogyha látjuk mindkettőjüket idén, akkor tisztább a kép. Ugye egyikük sem szerepelt 2020-ban, és ez a furcsa az egész posztban is egyébként, hogy vannak opt-out-olók, vannak fél szezont kívül játékosok, hogy vannak olyanok, akik nagyon keveset voltak pályán. Hát itt én azt gondolom, hogyha visszavonunk egy évet az időben, akkor teljesen biztosak vagyunk abban, hogy Penei Sewell az első számú tackle 2021-re nézve, tehát úgy nézzük, hogy még nem volt eligible játékos, és akkor még nem beszélgettünk így Slaterről, de aztán amikor láttuk, hogy a tackle class egy picit így felhígulni látszik azzal, hogy ugye nincsen a legnagyobb tehetség ott, akkor azért vissza-vissza nézegettünk rá is, mármint Slaterre, és akkor láttuk, hogy hát impresszív volt, amit csinált 2019-ben, de én úgy gondolom, hogy Penei Sewell egy, ha nem is a legkorszakosabb tehetség, vagy például van olyan pozíció, ahol az első számú prospekt sokkal nagyobb tehetség szerintem, de azért Penei Sewell bőven-bőven ott van a blue, nagyon kék chip játékosok között.
Szerintem egyébként viszonylag, vagy nincsen akkora különbség köztük, mint talán a legtöbb szurkoló gondolja, vagy aki kevésbé követik azért így a draftot közelről, vagy írnak scouting reportokat és hasonlók. Mert egyébként szerintem Slater, ha azt nézzük, hogy most ebben a pillanatban fejlettebb játékos szerintem, mint Sewell, de Sewellnek meg ott van az a tökéletes felépítés atletikussága, a kar hossz, ami szintén fontos, ami Slaternek, ugye majd mindjárt beszélünk róla, hogy neki hiányossága lesz, vagy gyengéje, és ezért azért Sewellben látunk nagyobb potenciált és szebb jövőt talán, amellett, hogy Slater is szerintem egy nagyon-nagyon jó tackle lesz az NFL-ben, de én, nekem ez a kettőség van bennem, hogy Slater szerintem jelenleg fejlettebb, és az is lehet, hogy jelenleg egy jobb tackle még, de Sewellben meg ott van, hogy 19 évesen úgy dominált agyon az egyetemi ligát, az csak na, és minden megvan ahhoz, hogy egy top játékos legyen, és nagyon meglepő, hogy nem lenne az. Úgyhogy kell még neki egy kis csiszolás, de azért tényleg nagyon meglepő lenne, hogy belőle nem lenne egy elit tackle az NFL-ben.
Igen, nekem egy picit nem a legjobb hasonlat így játékosra, de ugye a pálya ívre gondolom, és egy picit azt gondolom, hogy talán neki gyors lesz, vagy nem azt mondom gyors, de egy picit nagyobb ugrás lesz az NFL, mint mondjuk Slaternek, bár ezt ugye meg lehet abból a szempontból támadni, hogy a csapattársa Kayvon Thibodeau az egyik legjobb pass rusher az egész egyetemi futballnak, és akkor majd róla jövőre fogunk beszélgetni kicsit mélyebben, de hogy a legjobb ellen edzhetett gyakorlatilag az elmúlt években, vagyis hát a 2019-ben mindenképpen, ugye a 2020-ban ő nem volt pályán, de nekem Tyron Smith ugorhat be így elsőre, aki azért megszenvedett ott a Dallas-i karrierjének az elején a profiligával is rendkívül fiatalon érkezett, azt hiszem redshirt sophomore volt, mikor a ligába került, nagyon magasan draftolták, fiatal volt, kicsit aklimatizálódni kellett, jobb oldalon kezdte, és róla is azért el lehet képzelni, hogyha mondjuk Cincinnati-be landol, akkor nem biztos, hogy Jonah Williams helyén fog bal oldalt kezdeni, hanem jobb oldalt próbálják ide, ez majd még a jövőnek a zenéje. Tehát lesz egy ilyen picit hosszabb aklimatizációs folyamat Sewellnél is az NFL-ben, de a határ, amire képes lehet, az a csillagos ég, mert tényleg olyan dolgokat mutatott, amik nagyon ritkák, főleg egy tapasztalatlan 19 éves játékossal szemben elvárt dolgokat tekintve.
Igen, nekem is Tyron Smith ugrott be róla így egyből, hogy ez a karrieri ív, hogy ez pont olyan, vagy ahogy Tyron Smith érkezett az NFL-be, szerintem Sewell is pont ugyanúgy érkezik, úgyhogy a legtöbb egyébként talán Trent Williams-hez hasonlítják, ami szintén elég jól megállja a helyét, de igen, nekem emiatt a koncepció miatt, vagy karrieri ív, ahogy mondtad, az alapja nekem is inkább Tyron Smith. Most már egész sokat beszéltünk itt Sewellről. Mit gondolsz így erősségének tényleg amellett, hogy tökéletes felépítés, atletikusság, karhossz, minden, tehát hogyha egy laborban akarnánk felépíteni egy tekölt, akkor pontosan így néz neki. Ezen kívül mit gondolsz erősségének?
Hát ez a relatív sebesség az, ami nagyon durva nála, mert ugye 331 fonttal mérlegelt, ami egy viszonylag magas testtömeg a poszthoz képest, és hát ugye 5.09-et futott talán a Pro Day-en, ami persze nyilván egy unofficial, tehát nem hivatalos idő, picit ugye csalnak felfelé, de hát gyakorlatilag ami nagyon-nagyon kiemelkedő nála szerintem az, hogy dokkol futásban, és ugye nyilván az Oregonnak a támadósor az sokat változott az elmúlt évek során, nagyon domináns volt futásblokkolásnál, de én ezzel szemben pedig azt várnád, hogy azért passzban nem lesz olyan jó. Mégis passzban is nagyon jó, nagyon kevés nyomást engedett, nagyon nem tudták őt megkerülni. Van egy ilyen picit ilyen, ha így ránézünk szerintem, egy picit ilyen szélesebb, mint a tekkölöknek az átlag, ilyen, nem is tudom, ilyen maga a törzsé sokkal szélesebb, mint mondjuk csak így hirtelen beúrik egy név, Samuel Cosmi. De tényleg olyan szintű dominanciát mutatott passzban és futás ellen is, hogy az így egészen hihetetlen, és amikor így becsukom a szemem, és akkor előjönnek ezek a klippek, amiket megnéztünk róla, hogy kimozog szabad területre, és akkor megy föl blokkolni a másik szintre, ez tényleg olyan, mint amikor Tyron Smith pusztít el linebackereket, vagy defensive backeket.
Igen, ez az ilyen outside zone reach blokkjai, azok outside zone blokkolása, meg a reach blokkja is top képességek, vagy top teljesítmény nyújt ezeknél. Második szinten tényleg elit, ahogy fel tud lépni. És emellé egyébként az, hogy méretek és atletikusság, stb. Emellé egyébként tök erős is, tehát a horgonyzása is nagyon jó, úgyhogy igazából nehéz nem sokáig sorolni itt a pozitívokat, talán egy kicsit a negatívokra is áttérhetünk. Szerintem a legfontosabb, hogy még nincsenek még így meg a nüanszok a poszthoz neki, de technikája még azért lehet javítani kéz használatban, jó kéz elhelyezésben, de hát ez leginkább edzői és tapasztalati kérdés, tehát az meg jönni fog neki.
Igen, talán ez a kiforlatlanság, de hát meg is lehet nézni, hogy azért túl sok elérhető film nincs róla, mert hát 14 mérkőzés játszott összesen a karriere során, hogyha jól emlékszem. Nem, bocsánat, 14 mérkőzése volt 2019-ben, de ettől függetlenül a lényeg, hogy nem volt túl sok kezdő mérkőzése, játszott 1500 snappet gyakorlatilag karriere során, ami nem tűnik kevésnek, de azért mégse az elit számít a poszton, amit várunk, hogy egy letisztult képet kapjunk, mint ahogy kapunk egy letisztult képet majd későbbi játékosokról.
Igen, amit még felírtam, hogy azért egyensúly az nem tökéletes, és hát nem a legerősebb ellenfelek ellen ment, de ugye, ahogy mondtad, edzésen azért találkozott egy elég elit pass rusherre, úgyhogy nem gondolom, hogy ez igazán problémát jelentene, csak egy ilyen megjegyzés. Amit még egyébként felírtam, az egy két nagybátyja is volt ugye az NFL-ben, úgyhogy van egy ilyen jó vérvonala.
És a testvére is Oregon játékos egyébként.
Igen. Meg van még rokon az egyetemen, ahol emlékszem. Beszéljünk akkor Rashawn Slaterről. Hát nem tudom, hogy még belemenjünk abba, hogy hol köthet ki Szubel. Most annyira nem izgalmas kérdés, mert
Nem. Talán a hátsó tekölöknél az izgalmas lehet, hogy a 20 és az 50 között hova lövöd be.
Oké. Akkor Rashawn Slater, neki, ha valaki megkérdezi, hogy miért figyelek el téged a top 10-ben, akkor csak megmutatja a Chase Young elleni mérkőzését, erről szól a videófelvételt, mert konkrétan levette Youngot a pályáról, ami nem nagyon volt képes nagyjából senki az egyetemen.
Igen, azt a 2019-es Northwestern Ohio State meccset azt szerintem sokáig fogják emlegetni, ez egy nagyon jó ajánló levél. Ugye ő jobb oldalról mozgott, tehát bal oldalra 2019-ről, 18-ről, ugye az első évét is, 17-et is ott töltötte, úgyhogy azért mindkét oldalon van tapasztalata. Sokan mondják, hogy kis termete van ahhoz, hogy tackle legyen, de én ezt nem igazán fogadom el, vagy hát nem értek egyet azzal, hogy ezt automatikusan guardként kell rátekinteni. Olyan szinten, hogy mondjam, sokat javult a technikája, és ez ott nagyon furcsa, hogy egy nehezebb posztra került, mert hát, hogy mégiscsak kvázi vak oldalra került, jobbra átkerült balra, és mennyivel jobban játszott 2019-ben, 2018-ban. Nagyon sokat fejlődött a technikája, és szerintem ez az, ami segített abban, hogy mondjuk Young ellen ilyen jó meccs felvételt produkáljon. Nekem ezt tetszik a leginkább benne, hogy azért neki a technikája, ha így a nüanszokra gondolunk, akkor mondhatjuk, hogy jóval fejlettebb, mint Sueli.
Uh-huh. Igen, és hát amellett, hogy tényleg mennek a nüanszok a technikából készhasználata nagyon jó, hogyha rátette a kezét, akkor véged van, tehát onnantól kezdve nem eresztel, és nem mész sehová. Nála is ki kell emelni, egyébként nagyon atletikus ő is, tehát nem marad el ebben Sueltől, vagy legfeljebb alig, és a lábmunkája az gyönyörű, robbanékony, oldalirányú mozgása is szuper, tehát ezek is mind megvannak, amik ilyen alapot nyújtanak ahhoz, hogy tackle tudja játszani. Egyedül ugye a rövid karok, amik problémát okozhatnak, de ezen kívül tényleg amennyire technikás, és amennyire okos, mert egyébként a futball IQ-ja is nagyon magas, nagyon jól veszi fel a stuntokat, a blitzeket. Nagyon nehéz elképzelni, hogy ne legyen belőle jó játékos az NFL-ben, mert még ha esetleg be is mozgatják gárdba, mert azt mondják, hogy rövid a karja, amit nem tennék meg, de az NFL-ben nem tudom képzelni, hogy valaki meg fogja tenni, akkor is egy nagyon jó gárd lesz belőle, mert ilyen technikával, atletikussággal a padlója szerintem neki is nagyon magasan van.
Szerintem is, bár ugye láthattunk elit baltekölt átkerülni gárd pozícióba, akár olyan furcsa helyre is, de nála szerintem egyelőre ez, tehát bármelyik játékos, akiről fogunk most beszélgetni, mint elit, vagy hogy mondjam, magas polcon lévő tekköl, mint tekkölként tekintünk rájuk elsősorban, persze aztán lehet, hogy borul minden, és nem tud a NFL ritmusával mit kezdeni, és akkor mégiscsak a guard pozíció, ami egy, bár azt gondolhatnánk, hogy úgy beszélünk róla, mintha lesajnált lenne, aztán teljesen nem, mert azért vannak szupersztárok a ligában, akiket guard pozícióban érdemes kiemelni, de talán ez lehet az, ami a leginkább elrettent csapatokat, hogy mi van akkor, hogyha egy Miles Garrett jön egy hosszú karral, és akkor hiába teszi rá a kezét Slater, sokkal hosszabb lesz az edge rusher már, mint Miles Garrett-re gondolok, kar, és el tud mellette menni, át tud rajta úszni, úgyhogy talán ez lehet, ami egy picit így furcsa, meg az a kihagyott 2020-as év.
Hát igen, bár ugye az érdekelnek, ahogy mondtad, Tucker Classban is, meg úgy összességében is azért elég sokan opt-out voltak ahhoz, hogy ez talán ne okozzon
Big Ten az nem az a szezon volt, amit nem lett volna érdemes kihagyni.
Amit még egy negatívunként felírtam, itt a rövid karok mellé, hogy azért az ereje az nem elit, vagy azért nem mozgat embereket olyan könnyedén, és ez guardban esetleg problémákat okozhat, vagy ott jó lenne még felszedni egy pár plusz kiló izmot. Egyébként más nehéz kiemelni. Nem tudom, neked van-e még valami ezen kívül?
Talán annyit tennék hozzá, hogy funkcionális ereje, mert mondjuk 33-at nyomott a benchpressen, ami lehet egy kiinduló szám, de talán amit látsz a felvételeken, az a funkcionális erő, amivel tényleg blokkol, embereket mozgat, vagy éppen föltart egy búrást, az talán lehet egy picit ilyen intőjel, de talán ez nem ütközött ki annyira az egyetemi filmjein. Ha bekerül egy más közegbe, akkor megint csak egy más dologról beszélünk, de egyelőre nem kell ettől félni szerintem.
Igen. Na, a érdekes, hogy az apja az NBA-ben játszott, vagy nem tudom, 10 évet talán, vagy lehet annyit nem, de ő is elég jó sportoló volt, úgyhogy ez is megy a családban. És akkor itt van egy ilyen polc ugrásunk, mert az Slater is jó esélye top 10-es pick lesz, de mondjuk top 12 legrosszabb esetben, szerintem, ha odáig csúszna az Eagles, szerintem elviszi, vagy mondjuk akkor az, hogy top 13, mert a Chargers-on meg ezt nem
igen, biztos, szerintem nem ott van egyébként a padló, mert a Cowboys is kandidáns lehet, de az Eagles is akár, Giants is akár, tehát ott igen, én pont ezen gondolkodtam itt a podcast előtt, hogy ránézünk az NFC East-re, és legalább, és hát mind a négy csapatnál legalább egy tekölt lehetne húzni, hogy azt mondjuk, hogy nincs probléma.
Igen, talán az Eagles-nél talán kevésbé égető, de hogyha ő marad bent, és nem lesz bent a cornerek, nem lesznek bent a cornerek, meg az elkapuk, akkor meg őt viszik ki a csapat, úgyhogy ez is megvan. Plafonja szerintem amúgy Bengals is lehet akár, tehát nem lepne meg, hogyha a Bengals inkább őt választaná, mint Sewell. Nem jött tartanám jó döntésnek, de nem lepne meg, hogyha ő kellene hamarabb.
Engem meglepne, ha előbb menne ki. Szerintem van egy pici törés az 1A és az 1B között. Meglepne, de egyébként, ha 8-on kimenne, most nem feltétlenül a Panthers pickjével, mert lehet, hogy eladják így, hogy van.
De egyébként a Panthersnél is logikus lenne.
Igen, akár a Panthersnél is logikus lenne, de hogyha mondjuk a Panthers akár kimozog onnan, és úgy gondolja, hogy hátra megy mondjuk 13-ig, mert irányító elvileg van, problémákat orvosoljuk 5 pikkel később, mert szerintem azzal is elégedettek, mondjuk nem azt mondom, hogy Derisóval feltétlenül, de én azt gondolom, hogyha mondjuk egy 5-6-8-tól 13-ig, elég kicsi sávban.
Igen. A első polcot le is tudtuk, most az a kérdés, hogy Elijah veletek erről, guardként vagy tackleként beszélünk, mert ugye ő következne itt, hogyha az egész támadó falember class-t nézzük. Én inkább guardnak sorolom, te inkább tackle-nek?
Tackle-ként tekintek rá, és bízom abban, hogy amit mutatott 2020-ban, nem túl sokat, vagy nem túl sok snappet, az működhet tackle szinten. Szerintem ki fogják próbálni tackle-ként, főleg, hogyha mondjuk így, nem is tudom, Miami lesz a landolási hely, vagy nem is tudom most így hirtelen, meddig csúszhat Bears. Bearsnél biztos, hogy nem guardként fognak rá gondolni, vagy akár csak a Coltsnál sem. Úgyhogy, de beszéltünk Derisóról egyébként.
Beszéljünk veletek erről, szerintem akkor így, mert ha úgy nézzük, akkor tényleg offensive line tekintve ő a következő legtehetségesebb játékos. Nála mit emelnék ki? Pozitívunkként.
Szerintem az volt szembetűnő, ugye ő guardként kezdte a pályafutását, ugye jobb oldali guard volt 2010, 8-ban, aztán átment ugye 19-ben baloldaligának, majd mozgatták ki onnan, vagy hát opt-out volt, majd ott opt-inelt, vagy opt-back-elt 2020-ra, és úgy lett belőle tackle, és nagyon jól vette fel egyébként ezt a ritmust, hogy meg tudott maradni a szélen. Viszonylag kistermetű játékos, rövidebb karokkal, de valahogy tudta a ilyen fineszességgel, atletizmussal, technikával palástolni azt, hogy ő egy kisebb játékos, és ezzel nagyon jól tudott dolgozni. Persze, amikor elit játékos jött szembe, akkor nem mindig működött, de hogy én azt gondolom nála, hogy az az akklimatizáció, hogy az a nagyon rövid akklimatizáció, amivel neki ezt a posztugrást meg kellett lépnie, az nagyon jól ment, és szerintem itt tényleg baloldali tekölként technikát tekintve, vagy lábmunkát, kézmunkát tekintve, az egy komplett kis játékost kaptunk. Azt gondolom, hogy talán ezt lehet így nála kiemelni.
Igen, nekem az így vagy azt emeltem ki, nagyon egy nagyon biztonságos prospekt, mert nagyon okos, nagyon jól tudja, hogy mi zajlik körülötte, jól veszi fel a blitzeket, stántokat, és emellé a technikája is jó, a kéztechnikája is, lábmunkája rendben van.
Megfelelő talán.
Igen,
talán.
Igen, igen. És nagyon erős, meg jó egyensúly játékos, ami elég fontos, főleg futójátéknál, és hát annál az az igazi erőssége szerintem veretek körnek, hogyha tekölként gondolunk rá, mert azért szerintem pass protection-ben bajban lehet a szélen. Gárdban kevésbé, tehát ott ez nem fog annyira kijönni, de szerintem a szélen azért a rövid karéval, meg hát atletikus azért, de nem a legatletikusabb játékos, szerintem azért a speed rusherekkel ott bajba van, meg bajba lehet, meg az in-and-out, meg out-in move-okkal. Én emiatt féltem alapvetően tackle-ket, és én inkább guardként tekintek rá elsősorban, de határeset mellettként van még ilyen tackle-ünk, akik ugyanígy határeset, tehát el tudom képzelni, hogy tackle lesz, de szerintem inkább guardot látnak benne az NFL-ben.
Igen, talán azért is, mert itt kiemelted ezt a egyfelől ugye a kick stepje, ez a hátrarúgva elindul ugye pass blokkolni, és majd, hogyha jön vele szembe valaki, akkor lehorgonyozna. Ez talán nem annyira kifejlett nála, bár ugye ez a poszt váltás miatt is van így, ezt próbálja szerintem talán a kezével ellensúlyozni, és azzal is, hogy egy picit ugye alacsonyabb, meg rövidebbek a végtagjai, ezek a mozdulatok, ezek olyan hogy rövidnek tűnhetnek másokhoz képest, hogyha mondjuk, nem is tudom én, tényleg szó elindul el egy kickstep-el, sokkal hosszabb lesz a kickstep-je, és természetesen lesz hosszabb, mint Vera Tuckernek, és neki ebből például gondja lehet, mert hogyha egy ilyen tényleg robbanékony, tényleg nagy, gyors első lépéssel rendelkező, akár speed rusher jön, hát egy lépésből helyzeti hátránya lesz, de olyan, amit nem tud majd behozni kézmunkával.
Igen. Pontosan így látom én is. Ő szerintem el fog kelni top 15 környékén, tehát attól még, hogy mondjuk guard, de akkor is a Chargers elviheti, a Vikings elviheti. Hát mondjuk, hogyha ott nem, akkor viszont kicsit hátrébb megy valószínűleg, mert ugye utána mégis Cardinals és a Raiders is akár elviheti. Tehát,
én a mock draftban a Raiders az nagyon nézegettem őt, hogy jó lenne. És ott még akár azzal is ugye lehet számolni, hogy Colton Miller biztos bal teköl, miért ne? Lehetne bárhová onnantól fogva átmozgatni, kezdjük akkor jobb oldalon, ha nem működik, akkor guardban, a center valószínűleg nem lesz, mert ahhoz meg talán luxus lenne ilyen magasan igen. Egy tekölből centerré képzett játékost húzni, de
igen, akár... igazából 13-tól 21-ig mondjuk a Patriots kivételével bárki nézheti, úgyhogy legjobban érhető játékos, attól függ, hogy meddig esik, és akkor négyre is jön azért, tehát ott elég sok.
Szerintem a Vikings nagyon veszélyes lesz rá egyébként ott az elején.
Igen, az könnyen lehet, de még a Chargers is nem csúszik le Slater, mert nem lepne meg, hogyha inkább veletekért választanak, mint mondjuk Darius Ott vagy Tevin Jenkins, de De lehet, hogy nekik meg ugye inkább a tekkül a négy, és hogyha gátként tekintenek vele tekkül, akkor meg nem. Ugye a Vikings nem mind a kettő, lehet attól függ, mit, ott is mit gondolnak. Ezra Clevelandről például, tehát ott is nehéz megmondani.
Hát picit félek attól az Ezra Cleveland projekt, hogy tavaly semmiáron nem merték őt bedobni, hiába
igen.
Volt rosszabbnál rosszabb hete minden fordulóban a Vikingsnak guard pozícióban, itt a legrosszabb teljesítményeket ők tudták nagyjából felmutatni a szezonban. De ha beszélgetünk egy picit így akár a Dolphinsról, ott összejöhet akár egy összeállás újra Austin Jacksonon a volt csapattársával.
Igen, igen.
És akkor guardként beszélgetünk róla, mert valószínűleg Robert Hunt marad jobb tackle.
Hát, Huntot is be lehet mozgatni guardba, mert az megbőzött meg tackleként, úgyhogy...
De ha nem merek Flowers-et számolnának.
Hát igen.
Kezdő balgárként, akkor jól néz neki a USC 2019-es ja. baloldala a falnak Miami-ba költözne.
Igen. Menjünk akkor tovább. Nekem most két fős polcom van igazából, akiket még első körös tehetségnek tartok. Steven Jenkins Oklahoma State-ről és Christian Dariso Virginia Tech-ről. Te hogy látod itt ezt a következő polcot? Neked is ez két fős, vagy neked átalakul valahogy?
Nekem ez a polcom nem ennyire letisztultan válik el a következőt, inkább összevonnék egy Dariso, Jenkins, Cosmi, Eichenberg, talán még ide venném Redanzot is, és még Mayfieldről is beszélhetünk itt, bár tőle egy picit tartok, de hogy így egy nagyon nagy tumultus van itt, és nekem ez így még gondolkodom, hogy akkor a top 50-ben ki után jöjjön. Nem, az a baj, nem tudok, tehát néha az atletizmus és az atletikus képességekkel szemben ott van egy nagyon-nagyon letisztult college karrier, amit mutatunk, és akkor itt most gondolok akár Tevin Jenkinsre az egyik oldalon, és a másik oldalon meg ott van Eichenberg, aki talán inkább egy ilyen technikában fejlett játékos, úgyhogy ők így össze vannak most nálam még mosva.
Most tök jó, hogy csináljuk ezt a podcastet, mert eddig még nekem is viszonylag tumultus volt itt az első két tekör után, hogy akkor hogy fog kinézni, de még inkább azt mondom, hogy még a Jenkins Dariso duót még azt mondtam, hogy ők nálam fix elsőkörös prospektek, vagy tehetségek, és akkor utána viszont már inkább azért második kör, és most nem azt mondom, hogy van 32 darab elsőkörös prospekt, mert nincsen, legtöbb évben nincsen, és idén sincsen.
Hatványozottan igaz.
Igen, főleg videódon, de hogy nálam azért már a Redons, Kazmi, Leatherwood, Mayfield, Eichenberg és még egy páran, akikről majd beszélni fogunk, ők már inkább azért a második körös játékosok, tehát nekem ez a Jenkins Dariso duó itt elkülönítette magát, hogy ők nálam azért első körös prospektek, és hát akkor beszéljünk róluk. Én Jenkins bírom jobban, ha ott te talán Dariso-t egy kicsit.
Nem, én is Jenkins.
Ja, akkor jó.
Bár én kettőjükkel így nehezen barátkozok meg, de ha kell választani, akkor nálam Tevin Jenkins előrébb van, mint Christian Dariso.
Akkor róla beszéljünk, mit gondolsz az ő erősségeiről.
Dariso-ról?
Jenkins, bocsánat, mert hogy ő van előre mindegyettem.
Itt ugye beszéltünk róla picit érintőlegesen itt a támogatói mock draftban is. Hát hihetetlen erő is emelé, azért nagyon jó funkcionális mobilitást tartozik vele kapcsolatban, és ami tényleg nagyon durva, és mindig ezzel jövök, hogy becsukom aztán, és mit látok magam előtt, azt, hogy elpusztít egy védőt. Tehát, hogy olyan befejező játékos, és addig tényleg az utolsó sípszóig, vagy talán még a sípszó után is azért gyűr egyet az ő rájutó, és lényegtelen, hogy edge rusher, vagy éppen linebacker, mint a futójáték van, de olyan szintű befejező, vagy olyan jól zárja le a játékokat, főleg futásnál, amikor el kell tolni valakit, és tényleg a futás blokkolás az, ami nála nagyon erős, hogy így odáll, és látod a szemébe, hogy meg fog semmisíteni.
Igen, és hát ha egyébként megnézd a, nem tudom, profilképét, amik fenn vannak a neten a szemüvegével, és hát egy ilyen tehát nem az jön le róla, hogy ő egy igazi agresszor a pályán, hanem inkább
hát
egy ilyen könyvboly lenne, hogyha így ránéznek, akkor azt mondanám elsősorban. Úgyhogy ez kifejezetten...
Ha csak a profilképet nézed, nem látod, hogy milyen a testalkata, akkor az a srác, akit vertek a suliban, és nem, az a srác, aki megvert téged a suliban.
Igen. Ez jó hasonlat. De amellett, hogy nagyon erős, én azt szeretem, nagyon technikás, tehát Pest Pro-ban is. Nem szép a Pest Pro mozdulata, de tök hatékony, tehát igazából jó. Tehát, hogy nem baj, hogy nem néz ki olyan jól, ellenben nagyon jó, és tényleg a kész technikája és kész technikája is nagyon jó, és emellett fejben is tényleg nagyon, nagyon fejlett, és tudja itt a nüanszait a posztnak, ami szerintem nagyon fontos ilyen szempontból. És tényleg, hát ami kiemelt, nagyon erős, és ez futásnál nyilván elég fontos, hiszen úgy simán tudja mozgatni az embereket, de egyébként ugye ez lehorgonyzásnál is fontos, tehát búrást az nem hatékony ellene, és ugye gondolhatnánk, hogy szélen azért meg lehet verni, de tényleg a technikája meg olyan jó, hogy nem, egy elveszi egyszerűen a szélső passzást is, úgyhogy én nem bírom Jenkins-t majdnem minden szempontból. Az nyilván nem segít, hogy neki is rövidek a karjai, de ezt is technikából tudja valamennyire palástolni, aztán meglátjuk majd NFL-ben mennyire lesz ez marginális probléma.
Inkább az jön még itt vele szembe, talán picit így a lábmunkája nekem annyira nem tetszik, ha már így a negatív dolgokról nem beszéltünk még, meg valamiért ugye nem annyira atletikus a filmeken, mint ahogy produkált éppen a Pro Day számok alapján. Ugye van ez a Relative Athletic Score.
Igen.
És ott viszonylag jó számot produkált, ha jól emlékszem, és itt van talán mellett.
Igazából az összes támadó falember rohadt jó számot.
Egyet kivéve, de majd beszélünk róla.
Igen.
Itt van előttem, hol is van pontosan. Jaj, annyi, ja, Tevin Jenkins itt van, 9,74 századot produkált a 10-ből. Ja, brutálisan jó szám, és tényleg ahhoz képest, hogy mekkora alkat, az egy nagyon-nagyon szép teljesítmény, majd keressetek rá, hogyha gondoljátok. Viszont ez nekem nem jön elő a tépeken, és ez van több játékossal kapcsolatban is, hogy oké, de ezt miért nem láttuk, vagy mi a hiba, persze az a hiba, hogy ez egy pro day, nem hivatalos szám, és minden felfelé csal, vagy éppen hát jó irányba csal, de valahogy ez így nem jött le, meg egy picit látszik is ez, hogy így a lábmunkán néha elveszni látszik, és ez talán így az visszavezethet, hogy az atletikusság nem olyan gördüléken simulékony a mozgása.
Igen. Amit még feljöttem, hogy már 23 éves lesz a
draftkor,
ja, nem túl pozitív, de szerintem ő meglepne, hogy nem lenne egy jó tackle az NFL-ben, mert tényleg technika, erő, az mind megvan. Igen, az atletikusság az egy kicsit kérdéses, de még ha nem is egy top tackle, de szerintem egy átlag, gólos átlagon felüli tackle, szerintem simán lehet belőle, úgyhogy nálam ő a harmadik offensive tackle prospect idén, vagy akkor ezeként, hát nálad a negyedik, ugye veretekör.
Igen, de csak azért, mert veretekör.
Igen, igen. Igen, hát igen, nekem is negyedik online prospect, hogyha így akarjuk nézni veretekörre, aztán ott van ugye az egyet nem értésünk a posztjában. Mondjuk akkor Darius Ora, aki legtöbbeknél szerintem OT3, vagy úgy projektelik, hogy OT3 lesz, de most talán kicsit visszavettek itt a hype-jából, vagy nem is biztos, hogy hype-jából, de hogy talán mintha csúsznak kicsit a mock draftokban hátrébb. Mi az, ami pozitívumként emelhető ki nála szerinted?
Nagyon erősek a kezdei, és talán ez a legkiemelkedőbb nála. Ugye végig baloldali teköl volt a karrierje során, és nagyon tényleg a kézmunkája az, vagy a nagyon erős kezei az, amivel ő nyerni tudta a legtöbb ilyen pass rush vagy futó snapje, de most érdemes pass rush kiemelni, hogy úgy tudta leküzdeni a vele szembe jövő passietetőnek a kézmunkáját, hogy neki sokkal erősebbek voltak a kezei, és nagyon-nagyon tapasztalt a poszton, hogy sok mindent látott. Nem azt mondom, hogy az ACC-ben vannak a legerősebb pass rusherek, bárha arra gondolunk, hogy azért Miami-ban van egy-két jó pass rusher, vagy éppenséggel azért Clemsonban is megmutatták magukat a fiúk, hogy nem a legtehetségtelenebbek, de mégis meg tudtam mutatni, hogy azért ha nem is az első két évében, vagy a korai éveiben, de 2020-ra egy óriásit fejlődve, főleg technikából kiindulva azért tudott nyerni, sőt, hát rendre tudott nyerni, és ez egy nagyon kiemelkedés, egy letisztult év volt tőle, amivel hát sok pénzt nyert szerintem.
Igen, és hát neki is azért jók a méretei, a karhossza is, tehát a Jenkins ellentétben neki ugye hosszúak a karjai, egyensúlya is jó, atletikus is, és jól mozog térben, ami szintén fontos, hogy láttuk ezt elég sokszor, azt mondtad, hogy nagyon erős a kezei, de összességében is egy nagyon erős játékos, ezért jól horgonyoz le, a búrás csak nem nagyon mennek ellene, bocsánat. És ami még nagyon fontos, szerintem, hogy alacsonyan tudja tartani magát, és ezért a leverage harcokat mindig megnyeri, tehát ő tudja megragadni jobban az ellenfél válvédőjét, ami ezért elég fontos egy falember csatában, úgyhogy neki is eléggé sok túlja megvan ahhoz, hogy kiváló játékos legyen. Az is fontos, még hogy a másik szinten szerintem elég jól takarít, ami zone blocking rendszerben fontos lesz, hogyha olyanba kerül. És hát igen, futásblokkolásnál meg tényleg simán mozgat embereket, úgyhogy abban szerintem egy első naptól működőképes lesz. Pass protectionben azért vannak kérdőjelek szerintem mellette, de ezt hogy látod?
Szerintem is egyébként futásban sokkal jobb ő is, legalábbis. Hogyha a kettő közül kell választani, hogy melyik az erőssége, a futás vagy a pass blokkolás, akkor inkább a futást mondanánk így első neki futásra. És talán ez lehet az, ami picit így elriasztja a csapatokat, hogy hát mi nem futni akarunk, hanem passzolni, és akkor ezt hogy tudjuk majd menedzselni. Nem látom egyébként, hogy őt átképezhetnék azért, mert mondjuk nem elég jó passz blokkoló a szélen, gárdba, ezt nem igazán látom, ez talán nála is egy ilyen luxus lenne.
Igen.
Szerintem az nagyon jó még vele kapcsolatban, vagy az, amit itt nem emeltünk ki, hogy és nem is nagyon látszik a tépeken, de rengeteget fektetett abba, hogy ő profi futballista legyen, és nagyon jól hozzáállás a játékhoz, és ha jól emlékszem, akkor nem is, tehát ő egy junior college-ba kezdte meg a karrierét, hogy felfejlesz-e a jegyeit, és utána ment a Virginia Tech-re, nem is volt egy túl magasra jegyzett prospect, mégis most úgy beszélünk róla, mint egy szupersztár a posztján. Úgyhogy ez a work ethic, vagy ez a hozzáállás, ez a mentalitás, ez nálatok jól megvan, és ez szerintem nem fog kiveszni az NFL-ben azzal, ha mondjuk kihúzzák a 13. helyen, nem lesz ő egy szupersztár, vagy nem lesz, az lesz egy szupersztár, de ő nem fogja annak tartani magát.
Uh-huh. Igen, nekem a mai fenntartásom, hogy a lábmunkája pass protectionben azért nem néz ki olyan jól, néha így megáll, hogyha megverték sebességből, és azért speed rusherekkel szerintem lehetnek bajai, főleg azokkal, akik még befelé is tudnak move-okat csinálni, tehát counter move-okat tudnak csinálni befelé. Ez a két kombó szerintem azért neki okozhat majd problémákat. Igen, szerintem őt is jól körülírtuk ezzel.
Plafon meg padló, ha, szerinted?
Hát, Chargers és Colts között szerintem.
Szerintem is itt nagyon sokan fognak jelentkezni a tekölökért, és érdekes lesz, hogy milyen rás lesz ott tényleg a 13-tól 23-ig mondjuk. Jetset nem vegyük ide, de talán Pittsburghot még ide lehet venni.
Uh-huh.
Ott 11 helyen mondjuk kihúznak 4 tekölt, nem lennék meglepődve.
Hát azért meglepne, hogyha 24-be bekerülne még 2 teköl, úgy agattatjuk veleteket, hogy nézzük, mert 1 teköl végül is beférhetett, igaz. De hogyha még itt a maradékok közül, akikről beszélgetni fogunk, még 2 beférne, azért az kicsit meglepne talán. De nem képzelhetetlen. Na és akkor a következő polcunk, hát itt van az igazi kavalkád, mert itt nagyon nehéz szerintem sorrendbe rakni őket, és valószínűleg nekem sincs, vagy nem biztos, hogy van végleges sorrenden, de most már nagyjából körülvonalazottak a dolgok. Hát beszéltünk itt ugye Dylan Radunsról, a North Dakota State-ről, Samuel Cosmiról, a Texasról, Alex Leatherwoodról, az Alabamáról, bár lehet guard, ugyanez igaz Jalen Mayfieldre, a Michiganről, itt van ugye a Notre Dame-ről, Liam Eikenberg, BYU-ról, Brady Christensen, Stanfordról, Walker Little, és akkor még esetleg a Cincinnati-től James Hudson betalni, ő már egyel később. Legyen az, hogy mondunk egy-egy nevet felváltva, és akkor úgy haladunk.
Mehetünk, így is mehetünk, persze, ez tök jó. Na akkor nem csépeljük el itt egymás szavaid.
Oké, kezdte, és akkor beszélgetünk arról a játékosról.
Szerintem egyébként így kezdés előtt fejben el tudjuk különíteni, hogy melyikünk kiről szeretne beszélni, úgyhogy én tudom, hogy te nem szeretnél Eichenbergről, ezért fogok én. Nekem ő az egyik kedvencem az első körben, és nem azért, én nagyon szeretem az atletikus játékosokat, nagyon szeretem azokat, akiknek nagy a potenciáljuk, viszont talán idén egy olyan évet kaptunk megint, ahol nem biztos, hogy a legtöbb csapat arra fog rámenni, hogy kinek milyen magas a vélt plafonja, hanem milyen magas a vélt padlója, és itt Eichenberget ki kell emelni, hogy hát, hogyha van igazi ilyen specialistája a posztnak, aki technikában nagyon fejlett, nagyon intelligens, nagyon jól gondolkodik a pályán, tudja, hogy mi fog történni, nem feltétlenül tudja megvalósítani azt, amit abban a helyzetben tenni kell, de tudja, hogy mi fog történni, és nekem ez a nagy kedvencem, úgy általában az egész, majd beszélünk még falemberekről a Notre Dame-mel kapcsolatban, hogy nagyon jó képzett, és ez lehet egy közhely, mert minden évben elmondjuk, hogy a Notre Dame-ről érkező támadó falemberek elitek. Hát a maguk módján elitek, de tényleg technikailag nagyon jól képzett játékosok, és Eichenbergnek ez lehet az igazán nagy ütőkártyája, hogyha ott vagyunk hátul, hogy Packers, nem tudom én, Chiefs, fú, vagy akár valaki visszajön az első körbe a második végéről, most így gondolkodnom kell hirtelen, Saintsnél is lehet erről beszélgetni, Baltimoreban is lehet erről beszélgetni, tehát a top contender csapatoknál kell egy biztos tackle, mert éppen vagy valakit elcserélnek, vagy megüresedik a poszt, mert free agency volt, vagy valami átalakulás van koncepcióban, mint mondjuk a Chiefsnél történt ez, akkor Eichenberg szerint egy nagyon jó választás lehet.
Én úgy fogalmaztam meg őt, hogy ő úgy mindenben korrekt, de semmiben sem extra, ami nem teljesen igaz, mert technikásabb, mint a legtöbben, és van egy nagyon jó alapja, mert jók a méretei, karossza is rendben van, ezekben sem kiemelkedő a többiekhez képest, de ezek mind megfelelő méretek, és hát azért futásbokkolásban azért ő nagyon jó, és abban teljesen igazán tudok, hogy magas a padlója, de a plafonja meg alacsony, és én nagyon tartok tőle pass protectionben, mert azért nem egy kifejezetten jó atléta, vagy nem egy kifejezetten atletikus. Most hirtelen nincs előttem a relatív athletic score-ja, de már is...
Magas volt neki is.
Már is
8.55, hát...
8.53, hát igen. Nem rossz, és hogyha most hozzáveszünk, hogy Pro Day feljebb viszi, akkor szerintem azt mondhatjuk, hogy azért közepesebb atléta, mint itt nagyjából bárki, akiről beszélünk. Majdnem.
Ez aláírható. Mindenki, aki a Notre Dame-ben van, ráhúzható így.
Igen.
Nagyon jó, meg mindenben nagyon jó, de semmibe se annyira kiemelkedő, hogy úgy beszélünk róla, mint nem tudom én. Nem akarok nagy nevet mondani, mint Tevin Jenkins.
Mm-hmm. Igen, és nekem igazából itt vannak a fenntartásaim vele kapcsolatban, mert az, hogy nem elég hajlékony, és nem annyira jó atléta, emiatt azért a speed rusherekkel bajban van, a hosszú karú edge rusherekkel talán kevésbé, mert a technikája azért jó, és akkor rossz is rendben van, de annyira nem is erős, hogy egy top bull rusher edge rusher fel tudjon tartóztatni, vagy nem erje meg. Úgyhogy több, tehát hogy sokféleképpen, vagy hát a 3-4-féleképpen lehet megvenni egy tekölt, és azért ebből 2-3-ban azért vannak fenntartásai Eichenberggel kapcsolatban, ezért értékem én talán egy kicsit alacsonyabbra, mint te, de az indoklásoddal, azzal meg teljesen egyetértek, mert azokat én is láttam ugyanúgy.
Ezt aláírom, hogy azért lehet rajta találni fogást, és biztos, hogy problémája lesz, tehát dobálni fogják rá a holdingokat szerintem nagyon korán, mert egyébként a fiatalokra amúgy is rádobálják a holdingokat, mert még nem... Bár azért az NCAA-ben picit azért a bíráskodás ebből a szempontból szigorúbb talán, de a profik között meg helyzeti hátrányban lesznek a fiatal tekölök, és pont azért lesz gondjuk, és aki nem tudja megoldani, hát mondjuk atletizmusból azt, hogy a teköl ne verje meg őt, akkor ott marad a kézmunka, amivel ugye egy visszafogásnál azért könnyen jön a zászló.
Igen. Ha a tiszta tekölöknél maradunk, akkor nekem két játékos megelőzi Eikenberget. Kezdjük mondjuk Dino Radunzal, mert talán most őt raktam be itt a Beliszó utáni első helyre, de azért Sevilla Kozmival nagyon hasonló értéken gondolom őket. Így a leginkább a második, tehát ők már második körös tehetségek nálam, de első kör végén nem lepne meg, ha elkelnének egyáltalán. Szóval Redunzról gondoltam akkor most az én körömben beszélni. Ő ugye egy magas, atletikus, agilis, robbanékony, vékony játékos. Ezzel szerintem meg is állapítottuk, hogy ő miben jó és miben rossz, mert bőven erősödnie kell, és ezért ugye a lehorkozása nem elég és a búrással bajban lehet, ellenben tök atletikus, és azért a speed rusherek még nem nagyon fogják őt megverni. Ami viszont érdekes, hogy a futásblokkolásnál nagyon jó volt, oké, okay, ugye másodosztályba játszott, tehát ezt nyilván hozzá kell venni, de nagyon jó a hozzáállása, és el akarja pusztítani az embereket, úgyhogy ilyen szempontból ez nekem tetszik, hogy megvan az atletikussága, és a futásblokkoló képessége is ahhoz, hogy ezt így kompenzálja azt, hogy egyelőre nem elég erős, és hát egyértelmű, hogy izmot kell pakolni a magára, amit azért az NFL-ben meg is fognak valószínűleg tenni. És emellé azt még hozzátenném, hogy okos játékos és tapasztalat is, ami szintén fontos, és hát nyilván azt meg még egyszer hozzá kell tenni, hogy FCS-ben játszott, tehát nem a legerősebb ellenfelek ellen.
Igen, és ki is kell emelni itt az FCS-nek a, hát most nem éppen a remeklő North Dakota State játékát, hogy ugye ők nagyban építettek az optionre és a futójátékra, vagy hát olyan futójátékra, amikor az irányító fut, mert ugye majd, vagy hát már beszéltünk egyébként erről, hogy azért ők nem igazán a passzra hagyatkoztak, és hát ugye az irányítójuk is lehet, hogy ennek fogja meginni a levét az első körbe, de ez teljesen mindegy, most itt nem irányítókról beszélgetünk, hanem azokról, akik megvédik az irányítókat, tehát ugye nagyon pass heavy volt, bocsánat, run heavy volt az a rendszer, amiben ők játszottak, és hát talán ez is lehet az, ami felhívta a figyelmet Redanzra, hogy ő mennyire dominánsan tudott dolgozni futás ellen, hát jóval gyengébb játékosok ellen, és ugye a maga a rendszer is arra volt kihegyezve, hogy nagyon hatékonyan tudjanak blokkolni, persze ez kell a tehetség is, viszont ahogy megérkezett a senior bowlra, és amit mutatott ott, az tényleg le a kalappal meg is választották ugye őt a hét játékosának, a senior bowlon az hét edzés játékosának, tehát jött, látott és győzött, és nem csak ő sem csak tackle-ben, hanem guardon, és azért nagyon, ahhoz képest, hogy nem nagyon, sőt nem volt talán snapje sem guardban az egyetemen, nagyon, hogy mondjam, természetesen mozgott gárdban, rá se gárdként kell gondolni, de mégis megvan nála ez a vész megoldás, hogy mi van akkor, hogyha nem tudja erőben a szélen felvenni az NFL játékosokkal szemben a harcot, mégis ott van egy ilyen poszt diverzitás vele kapcsolatban, ami működhet, abban teljesen igazad van, hogy nem elég erős a posztra, viszont egy ilyen könnyű, atletikus támadófalban simán el tudom képzelni, hogy egy nagyon jó tackle lesz belőle, minél jobban zónára építve, minél inkább wide zone, ez a széles zóna játék, szét, line of scrimmage, minél szél, tehát oldal, laterális mozgásban ügyes játékosokat keresünk, és ebbe ő szerintem tökéletesen illik.
Igen, hát nem a Baltimore Ravens, az
nem,
fogja senki sem okkolni.
Tampa Bay-hez, meg nem is tudom.
Green Bay-nek egyébként nekem tetszene.
Igen, és ott egyébként hasonló Elton Jenkins, ha belegondolunk, ő is egy ilyen nagyon jó laterális mover, mozgó játékos, és akkor össze lehetne így a nagyon jó poszt-diverz játékosokat ott hozni.
Igen, és hát nekem nagyjából ott kezdődik így, hogy ott már úgy azt mondom, hogy rendben van, hogyha kiviszik Redonst, mondom, hogy nálam inkább második körös, de az beférhet az első körbe. Nagyjából a Packersnél szerintem kezdődik az ő helye, mert előtte nem látom azért, hogy bárki elvinné, és akkor ott kezdődhet el a várakozás vele kapcsolatban.
Igen, talán én is a Packers-t mondanám illegelsőnek, bár hát ott veszélyes lesz, hogyha mondjuk valaki elkezd felcserélgetni 20 felé, nem tudom, Cleveland akar pass rushert, és nem tudom, ott marad Phillips, vagy Ojulari, és még följönnének a Chicago helyére, akik már nem lemaradnak arról a tekkőről, akit elsőnek kinéztek, és akkor hátrébb. Tehát bőven el tudom képzelni, hogy a 26-30 között lesz egy olyan visszacserélő csapat, aki elviszi őt, de hogyha így hogy maradunk az első körben, és mondjuk tegyük fel a Cincinnati Bengals elkapót húz, akkor a 38. pikkel ők is mehetnek, kihúzhatja a Philadelphia Eagles is, mert miért ne? Detroit, New York, nem tudom, Chargers második pikje, ott mögöttük egyből a Vegas, szóval ott azért 50-en belül, ha nem megy ki, akkor furcsa lesz, legalábbis nekem is most így ebben a kontextusban, amit így adtunk neki.
Igen, igen. Akkor te jössz egy következő játékossal.
Maradok a kicsit ilyen, hogy mondjam, gyengébbnek tűnő tekölöknél, Sam Cosmit fogom említeni, aki hát meglehetősen jó relative athletic sport produkált, méghozzá 9,99-et. Ez látható egyébként nála pont, hogy ez látszik egy ilyen nagyon könnyen mozgó, nagyon ruganyos játékos, aki hát talán ennek köszönhetően, vagy hát ezzel együtt nem egy túlzottan jó specialistája a technikáknak. Ez mind a láb, mind a kéz használatra igaz. Nagyon gyors a lába, mégse letisztult a lábmunkája. Tehát gyorsan tud mozogni, mégse pontos. De ez egy ilyen furcsaság lehet, ugyanez a kezénél is. Nem olyan erős a keze, és talán egy ilyen könnyebb, hogy mondjam, egy ilyen könnyebb játékos látunk. Viszonylag könnyen mozog. Nekem pont Connor Williams-a volt, texasi baltekül, aki ugye nálunk a Dallas Cowboys-ban balgárdot játszik, valami olyasmi képen ugrik be róla, hogy egy atletikus, könnyen mozgó, gyors játékos, aki hát valószínűleg az NFL szintjén nem lesz megfelelő baloldali tekül. És azért, mert egyfelől pontatlan, másfelől nem túl jól képzett, de mégis van egy olyan plafonja, vagy egy ilyen vélt tudása, amit mi gondolunk, vagy vele képzelünk, amivel megállhatná a helyét. Én ezt egy borzasztóan nehéz kezdetet gondolok így NFL szinten, főleg, hogyha úgy tekintenek rá, hogy elsőnapos kezdő, meg tudja állni a helyét, de hosszú 17 meccses alapszakasz lesz előtte.
Ami azért érdekes, mert ugye 3 évet játszott kezdőként, tehát elvileg ő egy tapasztaltabb játékos, aztán igen, alapvetően egyetértek. Az érdekes, nagyon, nagyon, nagyon inkonzisztens, mert van, amikor tök jól néz ki, van, amikor meg úgy szétesik, hogy nem értem a dolgot, és ez nagy kérdőjel szerintem nála, de amúgy tényleg atletikussága, meg a méretei is jók, kicsit vékony, tehát azért pár kilóizom még elférne rajta, de erősödni lehetne, de a kezei viszont nagyon erősek, tehát nem ereszti el a védőket, ami még pozitívom, hogy jól mászik fel a második szintre, tehát azt is tök jól csinálja. A karré meg nem elég hosszúak, az viszont ugye probléma is. Kicsit nekem ilyen merevnek tűnt, de az atletikussága meg top, és ott a frikonja is jó volt, nyilván mivel 9,99-es volt a relatív atletik szkorja, úgyhogy ebben nem vagyok biztos, hogy kicsit ebben a merevségben, így az atletikus tesztelés után, de igen, azért nehéz őt szerintem belülni, hogy mi lesz belőle, mert el tudom képzelni, hogy ez az atletikussággal simán kezdő átlagon felüli játékos lesz, de azt is, hogy ez az inkonzisztencia meg oda vezet majd, hogy ki fogják még másfél év után a kezdőből, mert már nem bírják tovább, hogy meccsenként 2-3-3-szor olyan csúnyán megverik.
Ugyanakkor ugye itt a futójátékra gondolunk, egy picit ez a 10 yard split, ami nagyon jó volt nála, tehát az első 10 yard a 40 yardon, az ugye borzasztóan jól sikerült neki, 1.68, illetve ugye a short shuttle, ami az ilyen fal embereknél, ami mutatószám, ez a rövid, hogy mondjam, inga futás, hogy hívjuk ezt.
Hát igen.
Magyarul 4.39, szintén brutálisan jó, még a free count emeltet ki, ami szintén egy nagyon jó mutató szám, így az agilitást tekintve, úgyhogy őt is beteszett tényleg egy ilyen light falba, ami tényleg arra épít, hogy akkor menjünk fel a második szintre, és tényleg azt a zónát könnyen meg tudja közelíteni, és jó szögben tudja megközelíteni Kozmi, amivel blokkolni kell ugye a futásnál, abban szerintem nagyon jó, csak kérdés, hogy hány ilyen teköl van ebben a klászban, aki ezt meg tudja csinálni?
Már igen. Menjünk akkor tovább, én jövök. Most olyan játékost hozok, aki lehet inkább guard lesz, de szerintem itt van ebben nagyjából ilyen 35-40 range-ben a big boardon, vagy majd meglátjuk majd még, mikor összerakom véglegesen. Alex Leatherwood az Alabamáról, aki szerintem olyan megosztó prospect, mert nagyon, nagyon, tehát egy óriás játékos, nagyon hosszú karokkal, emellé a prodés tesztelése alapján nagyon robbanékony és atletikus. Itt azért vannak szerintem kérdőjelek, hogy már utaltál rá másnál is, vagy ez nála is. Igaz, és hát rendkívül erős összességében is, és a kezei is. Egy ilyen package meg azt mutatná, hogy ő egy top játékos. De mégsem az. És igazából nem tudom megmondani, hogy miért nem az. Tehát az adottságai megvannak, és valamiért mégsem működik a dolog. Neked mi erre a válaszod, hogy miért nem egy igazán jó teköl Alex Leatherwood?
Húha, hát nekem talán a mozgása egy picit, mint a felvételeken, ugye a futballmeccseken mutatott mozgás, az egy picit olyan, mintha tényleg egy gárdot látnál teköl poszton.
Hogy tudod, ez a méretei miatt is van szerintem.
Igen, hogy úgy állnak a karjai, úgy rogyaszt be, úgy mozog hátra, úgy mozog a csípője, hogy így, igen, tehát hogy nem látom benne azt, mint mondjuk nem kell tényleg szó eltemlegetni, de mondjuk Jenkinsig menjünk vissza, vagy nem is tudom, Spencer Browning, aki tényleg egy ilyen top, vagy kijelenthetően tackle, de mégis az Alabamán bal tackle-t játszott, és mert ugye tavaly is úgy gondolkodtunk róla, hogy lehet 2020-ban egy elsőkörös tackle. Hát ugye visszament az Alabamára, majd nyilván bajnok lett, és nagyon nagy szerepe volt abban, hogy bajnok lehessen a csapat, mert azért szépen lezárta a szélét a falnak, és nem igazán volt kérdés, hogy jó-e a teljesítmény, amit nyújt, illetve hogy kell meg Jones-t megvédeni. Például ebben nagyon jól, szerintem nagyon jó volt a kémia irányító, és tackle között érezték nagyon jól egymás játékát. Mégis nem látom benne ezt a hirtelenségét, ezt az NFL atletizmust, amit tényleg így talán hiányolni lehet nála. Passzettekben, tehát az igazi nem, tehát nem a run pass option játékoknál, ahol ugye picit csalnak a passban, azoknál nagyon jól működött, és jó kérdés, hogy hova fog kerülni, mennyire run pass option alapú játék, vagy rendszerbe fog kerülni, ha igen, akkor nagyon jól fog hasítani, akár tackle-ben is, viszont hogyha sokkal-sokkal konzervatívabb falba kerül, akkor ott lehetnek gondjai a 3-5-7 steppes dropbacketnél, mert ott azért szerintem meg fogják tudni bőven kerülni őt.
Igen, ilyen klasszikus edge protektornak, nem tudom, ez mennyire jó kifejezés, tehát annak nem elég jó, azért az látszik, meg a technikája sincs ott, ahol kéne, és tényleg nem láttuk azért, hogy ő ennyire jó atléta lenne, mint amilyet tesztelt, úgyhogy ez nyilván egy kérdőjel, és hát ami még nagyon fontos kimenni, hogy Samuel Bolon borzasztó volt.
Igen, és, hogy, az nem és ezt láthattuk is, hogy kisebb pass rusherek, hát még a guard pozícióban is megverték őt, amikor jött egy eljátszott, tehát nem volt igazi keresztezés, de csinált egy befelé mozgást, egy ilyen slantet a pass rusher, és guardot támadott, nem tekölt, hát ott volt baj.
Igen, amit még azért pozitívumként kikartam, hogy nyilván az erejéből fakadóan a lehorgonyzása az jól megy, tehát a bullereserek nem fognak ellene nagyon működni, és hát a futásblokkolásban nagyon jó, tehát előrefelé mozgásban szuper szerintem, hátrafelé egy olyan klasszikus pass protectorként nem biztos, hogy a legideálisabb. Szerintem egy Ravensnél működne tekölként is, akár, de a Ravensnél Gabriel Berakák is tökkel fog működni, tehát ő egy power simába való játékos, nyilvánvalóan a méreteiből is adódóan. Amit első körben, ha el kell, akkor Ravens vagy Steelers, Valószínűleg máshol így kevésbé látom őt így fitnek, de valószínűleg azért a második körnál talán.
Igen. Én
És
nem
akit,
látom,
ki
hogy
tudja,
ugye
hogy ki tudja,
talán
hogy
első
Gárdnak.
körnek. Igen.
Meg egy tudja, hogy Gárdnak számítják. Egyébként látom, hogy elmegy első körben, szerintem a Pittsburgh az ilyen stílusú játékosokat szereti, Baltimore-ban is adott lenne, akár tekőbb, akár Gárdba gondolkodnak, és oda tök jól illene is, tehát szerintem ott jó játékos lenne belőle. Most nyilván egy Packers nem biztos, hogy beraknám, sőt, a Packers biztos nem raknám be, de nyilván hát most olyan, mindenki olyan játékos fog találni, aki élik a rendszerébe. Jöhetsz te akkor a következő játékosoddal.
Hozok egy nagyon érdekes prospektet, és nem lesz, mint Walker Little, akit több elemző oldal itt a PFF-re gondolok elsősorban, nagyon magasra tart, és azért, mert ők alapvetően a ceilingre, tehát a plafonra, hogy mi lehet a plafon, arra alapoznak, hogy mi hozható ki egy játékosból, és amit láttunk Walker Little-től akkor, amikor egészséges volt, és az nagyon rég volt olyan, amikor egészségesen tudott játszani, 2019-ben mindössze talán 100 snappet se játszott, hogyha most jól emlékszem, nincs előttem az adat,
72 snapja van az utóbbi 2 évben.
Na, hát ugye egész 2020-at kihagyta, 2019-ben nagyon-nagyon hamar megsérült, és ugye 2018-ig kell visszamenni, hogy megnézzük azokat a filmeket, ahol ő szerepelt. Nagyon magas játékosról beszélünk, azt hiszem 6 láb 8 inch magas, borzasztóan nagy termete van, és ennek ellenére egy olyan játékos látunk itt a fal szélén, aki nagyon-nagyon természetesen mozog, és amellett, hogy természetesen nagyon-nagyon erős is. Voltak olyan, talán a, nem is tudom, Nebraska ellen volt az a mérkőzés, ahol gyakorlatilag ilyen elsőkörös tehetségként nézett ki 2018-ban, ha jól emlékszem, és mindent meg tudott oldani, amit kértek tőle, mindenféle. Hát ugye a Stanfordnak alapjáraton egy ilyen nagyon konzervatív, úgymond profi rendszere van, rengeteg center alól, hosszú dropbackekkel operálnak, rengeteg futójáték, minél több erő, futball, és ami tényleg kiemelkedik nála az, hogy milyen erősen tudott dolgozni, de rengeteg kérdőjel azért ott van vele kapcsolatban, és hát elrettentő egy picit az a sok sérülés, ami vele kapcsolatban így megjelenik.
Igen, azért ugye sokan hát a 19-es év kezdete előtt a 20-as klasszra őt azért sokan OT1-nek tartották, ami nyilván sok mindent elmond az, hogy ő milyen tehetséges, mert tényleg, ahogy mondtam, prototípus felépítése van, atletikus, tök jó a lábmunkája, úgyhogy ilyen szempontból ez mind jól néz ki, de azért tényleg az, hogy utóbbi 2 évben konkrétan nem láttuk játszani. Ezért ez probléma, futásblokkolóként sem túl erős, tehát ő egy igazi passzprotektor, aki futásblokkolásban fog olyan embereket mozgatni. Érdekes az ő esete, és őt nem tudom hová tenni, tehát ő szerintem nem lesz az 50-ben, a top 50-ben, de hogyha láttuk volna még egyszer a 18-as évét 19-ben vagy 20-ban, akkor meg simán lehet, hogy első körös lenne. Tehát nehéz őt szerintem nagyon megítélni. Tényleg ki tudja, mit csinált a többi 2 évben, mert rehabilitált, meg nem tudom, de hogy nehéz belülni ilyenkor.
Igen, pont ezért ilyen nagyon-nagyon érdekes játékos, ugye a Pro Day-én szerepelt, talán a számok nem voltak azok a nagyon vadítóak, amire így felkapja az ember a fejét, de
8.9 volt a relatív athletic score-ja.
Hát, az nem a legelitebb, ha így gondolunk.
Igen.
Itt a short shuttle, bocsánat, a 10 yardos splitet nézem, az nem volt túl de nagy szám, de egyébként egy izgalmas projekt lehet ő, vagy egy ilyen izgalmas játékos, hogy ránézünk, hogy oké, Walker Little vajon negyedik körös lesz, vagy elviszik a második elején.
Igen, és simán benne van, hogy valaki órásit fog nyerni vele, meg az is, hogy nem játszik majd ugyanúgy csak 72 snappet a ligában, tehát érdekes tényleg az ő.
Többet játszik, mint Isaiah Wilson első körösként, akkor megér.
Igen. Mondjuk akkor még tovább, mert van még. Jalen Mayfield-et hozom, aki lederúthoz hasonlóan lehet, hogy inkább guard lesz, de őt sokan írják azért első körbe. Érdekes az ő esete is, nagyon jó méretei vannak, nagy darab, és ehhez képest jól mozog. Nagyon erős, tehát egy top fotás blokkoló játékos, agresszív, erős kezekkel van megáldva, és kemény a hozzáállás, a fizikális játékos. Megvannak így a túlok, tehát megvannak az adottságok, felépítés, mozgékonyság, stb. De nincs összerakva ez a srác még, és a pass protection-je nem az erőssége, elég inkonzisztens, atletikussága sem elég jó, nem elég gyors a lába, a speed-serekkel azért bajba lesz, és a karhossza sem megfelelő, tehát könnyen lehet, hogy inkább guard lesz, de legfeljebb right tackle, ami érdekes, szintén az ő esete, mert sokan mokkolják első körben, én azért tartanék ettől, az első körös kiválasztásától, de az látszik, hogy gárdban valószínűleg megállja majd a helyét. Tekölben szerintem lehetnek vele problémák.
Nagyon kedveltem egyébként a michigani felvételeit, főleg inkább tavalyról, már mint 2019-ből, mert az 2020-ban az a két meccs, amit lenyomott, az hát nem volt sok. Viszont akkor, amikor megjöttek ezek a teszt számok a Pro Day-ről, hogy 5-38-as 40 yard, meg a broad jumpja se volt egy túl nagy dolog, meg a vertikálja sem, tehát így nagyon gyenge számokat produkált.
Tekkölökhöz viszonyítva 4.03 a relatív athletic score-ra, gárdokhoz meg 6.24, tehát.
Így van. És még ott se az a nagyon-nagyon nagy
igen
szám, viszont tényleg mutatott olyan dolgokat, amik így hogy mondjam, viszonylag furcsák voltak, és ő is egy nagyon fiatal játékos, 21 éves sincsen, május, tehát a draft után lesz majd nagyjából, azt hiszem 21 éves, és ha visszaugrunk 2019, akkor vegyünk le másfél évet legalább, megint egy 19 éves játékosról beszélgetünk, aki jobboldali tackle-ben azért a Big Ten-ben nagyon szépen megállta a helyét, és ott azért beszéltünk tényleg elit edge rusherekről, és hogy mondjam, azért nem volt az igazi liability, aki van téve a fal szélére, és mindegy, csak ott ne jöjjön a nyomás, vagy valahogy védjük meg azt az oldalt, és akkor mindenképpen hagyjunk be plusz egy blokkolót, ezt így nem érezted vele kapcsolatban. Mégis azért van egy ilyen keserédesség itt ezzel a Pro Day teljesítménye kapcsolatban, ami tényleg én már inkább ő, tehát hogyha Vera Tuckert és őt egy szinten kellene emlegetni, akkor Vera Tuckerre megyek, mint egy tackle, és Jalen Mayfield-re nem szeretnék menni, mint tackle.
Jó, hozzuk még egy játékost akkor szerintem.
Nyomjuk.
Te jössz, azt hiszem.
Hú, vannak itt már itt a vége, vagyis hát nem a vége felé, mert azért még végtelen itt a class, de én megint csak akkor mondok egy játékost, aki talán a poszton, hogy mondjam, nem lesz sikeres az NFL-ben, tackle poszton. Jackson Carmenre gondolok egyébként, a Clemsonnak a baloldali tackle-jére, aki egy nagyon tapasztalt, nagyon sokat látott, nagyon jónak gondolt játékos, vagy hát úgy voltunk vele, hogy 2020-ban meg fogja mutatni, hogy ő a jövő bal tackle-je az NFL-ben, és így nem láttad a fejlődést nála, hogy így nem tudott előre lépni. Sok kiváló volt, vagy sok olyan játékos volt, aki kivált a Clemson falából, gyengébbek lettek fal szinten, nem úgy ment a blokkolás, így nem állt össze az egész, de hogy így nem láttam azt, hogy ebből ki tudna törni Jackson Carmen, és ő is atletizmusban azért nem olyan, technikában nem olyan, tehát láttunk bele valakit, aki nem ő.
Igen, ez jó, tehát itt tényleg ha azzal kezdjük, vagy hát nem feltétlenül azzal kezdjük, de hozzáveszünk, hogy technikában nem jó, atletikusságban nem jó, akkor azért már nehezen indul egy prospekt ismertető, és hát szerintem, hogyha nem kell mozognia, akkor jó pass protectionben, tehát őt benyomlám gárdnak, és nekem már gárdként is nagyjuként feltüntetve itt az Excel-emben, tehát én öt fix gárdnak gondolom, mert tényleg óriás méret, hosszú karok, és nagyon erős játékos, és szerintem gárdban tök jól fog mutatni, de a tekőre nem, vagy tekőben nem merném kirakni, mert a sebességből szerintem konkrétan bárki meg fogja verni az élen.
Igen, és talán még itt is azt el lehet mondani, hogy azért a Clemsonnak a rendszerese az a tipikus, hogy mondjam, NFL pass szisztémát alkalmazó rendszer, rengeteg screen, rengeteg ramp pass option, rengeteg olyan, hogy minél hamarabb kiengedi a labdát az irányító kezéből, és azt várnád, hogy Jackson Carman ezt így nagyon jól meg tudja ugrani, de nincs meg az a open field atletizmus, ahogy akkor mindenképpen el fogja takarítani az érkező linebackert, mert van, hogy simán kicselezik, olyan szöget választanak, amit nem tud bezárni, úgyhogy nekem itt is feltűnt némi furcsaság, hogy amikor ott van zöld területen, és hát nagyon sokat játszottak zöld területre, akkor nem igazán érezted azt a dominanciát.
Menjünk akkor Brady Christensenre, BYU-ról, aki ugye Zach Wilsonnak az egészségért felelt, neki egy elég jó méretei vannak, nagy darab játékos, ami nagyon érdekes vele kapcsolatban, hogy én úgy láttam, hogy ő annyira nem atletikus. Ehhez képest egy baromi jó pro day-t nyomott le, a valahol volt legjobb távolugrást csinálta, minden más is kiváló volt egyébként emellett, úgyhogy itt egy kicsit bajban vagyok megint, egy ilyen konfliktus van, hogy most akkor amit láttam, vagy amit a pro day-en csinált, most akkor melyik az igaz. Tehát ilyen szempontból nekem itt őt is ezért nagyon nehezen tudom belőni, hogy vele mi legyen. Az biztos, hogy futásnál nagyon erős kezei vannak, ellenben rövidek a karjai, ami viszont problémát fog jelenteni szerintem tackle-ben, és ezért ő is lehet, hogy csak guard lesz, ami talán még vele kapcsolatban még érdekes, hogy már 23 éves. 23
5 éves lesz, mire megkezdi a...
Igen?
96. szeptember 27-ei.
Mert volt ugye Mormon misszión.
Igen, ezt akartam.
Két évet. Igen, ezt is akartam, csak bezavattam, hogy hány éves. De ez egy érdekes dolog, ugye vele kapcsolatban BYU-nál ez ugye nem teljesen meglepő, de mindenképpen érdekes.
Igen, én is ezt akartam én. Hát ő már, hogy mondjam, egy ilyen harmadik körös szerintem legalábbis, amit látunk tőle, ha tekölben gondolkodunk nála, harmikörös tehetség, de az, hogy 25 éves lesz, mire az NFL első egy hónapját le fogja tudni. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi van benne, mint fejlődési potenciál, mert ott volt már, hiszem 2015-ben került a BYU-ra, vagy kerülhetett volna a BYU-ra, de ugye elment erre a Mormon misszióra, Új-Zélandra, ami egy érdekes történet. És az első snapjét csak 2018-ban látta, akkor, amikor már az NFL-be mehetett volna konkrétan, mert ugye eltelt 3 év, 15, 16 és 17 már eltelt középiskola és az egyetem, vagyis hát hogy mondjam, az a 3 év eligible, ami le kell, hogy teljen ahhoz, hogy eligible legyen a játékos, és ugye úgy vagyunk itt 2021-ben, hogy mi mindig csak egy prospekt, hogy neki nyilván szándéka van a focival, és ezt láthattuk is 2020-ban, hogy azért, hogy mondjam, egy nagyon üde teljesítményt láthattunk a BYU falától, persze sokkal jobb volt mindenkinél az egész csapat, majdnem mindenkinél az egész csapat, akikkel szembe jöttek, főleg így az offenzív talent, a defensív talentet, azt így teljesen lesöpörte a pályáról, de igen, ő is ahhoz képest, hogy milyen magas, olyan rövidek a karjai.
Igen.
Fogcsoság. Tapasztal, de mégsem mondod azt, hogy mindent látott, vagy mindenre tudna választ nyújtani technikából. Úgyhogy vannak ilyen apró dolgok, nekem ő ilyen white card, vagy hogy mondjam, ez az ilyen picit nehezen megfogható játékos.
Igen, nekem is főleg itt az atletikus tesztelés miatt, mert hogyha olyan jó atléta, mint amit a Prodén láttunk, akkor kevesebb akája van vele, és akkor lehet, hogy második kör. Ha meg nem olyan atléta, akkor meg nem. Igen. Nálam még két név van felhívva tekölnél. Neked hogy állunk?
Spencer Brown van még itt, mint teköl, de...
Na, őt nem néztem még viszont. De mondd el nyugodtan.
Én itt azért néztem meg, mert ugye a Bruce Feldman minden évben csinál egy ilyen freak listet az Athleticen, és meg volt említve, most nincs pontosan előttem a cikk, de hogy ilyen brutális erővel rendelkezik Spencer Brown, amellett, hogy ilyen 6-8 magas, tehát torony konkrétan. Northern Illinois-ra járt futballozni, meg ugye egyetemre járt oda, és hát ilyen fekvenyomásban, meg ugolásban, meg erőemelésben, mindenben ilyen elképesztő számokat csinált, és hát sokan mondják, hogy a hozzáállása, vagy a munka morája az ilyen hihetetlen, tehát hogy elmegy kicsit kondizni, utána van egy futballedzés, majd utána visszamegy kondizni, mert nincs magában, nincs jobb dolga. Tehát, hogy így nagyon sokat fektetett abba, hogy ő futballista lehessen, és hihetetlen tényleg, ami erő leírja őt, és emellett azért nagyon jó számokat produkált, most itt van előttem az Athletic Score, vagy nincs, talán ő volt az, aki, ja igen, 10.0-as Athletic Score-t csinált, ami egy ilyen brutális történet, a 6-8 magas, 311 fontos játékos futott egy olyan 40 yardot, ami 4,94, ezt így villámsebesség, a 3-konja volt, 6,96, ami mi van? Tehát, hogy elképesztő, hogy milyen atletikus számokat hozott, ezt persze nem biztos, hogy visszaigazolja az a tép, amit mutatott a Northern Illinois-on, úgyhogy azt hiszem, ő Volkon volt talán, vagy nem is igazán, nem biztos, hogy Volkon volt, de talán nem volt csillagja se, és ilyen nagyon alacsonyan rekrútolt játékos volt, de mindenképpen egy nagyon érdekes figura ezzel, hogy egy ilyen igazi, hogy mondjam, szörnyetek, hogyha lehet ilyen szóval élni, de egy kiforradlan futballista, akire lehet majd úgy tekintenek rá, hogy egy ilyen addig kell csiszolni a gyémántot, míg lesz belőle valami, de lehet, hogy 3 év alatt ez sikerülni fog. Szintén egy alacsonyabb osztályból jön, tehát nem játszott 2020-ban annak köszönhetően, hogy ugye az FCS a szezonját áttolt a tavaszra, és ő inkább akkor eljött a draftra. Szintén egy viszonylag idős játékos, 23 éves már, de nekem nagyon tetszett egyfelől ez a Pro Day, amit produkált, meg azok a számok, amiket az Athletic-en olvastam róla.
James Hudson-t hoztam még, aki azért furcsa, mert neki pont az az ütőkártyája, hogy hihetetlen atléta, és tök jó méretei vannak, és karhossza, és a karja is hosszú. Erre nyomott egy 4.42-es relatív athletic score-t, ami ugye nagyon gyenge. Ezért tök tudom hová helyezni, mert azt gondoltuk, vagy azt láttuk, hogy ő egy nagyon, nagyon jól mozog, és tök jó atléta, és a technikája meg olyan borzasztó, hogy újra kell alakítani az egészet, és azért nem lehet az első évben pályára küldeni, mert ugye ő egyébként pass rusher, recruit volt, azért újabb poszt neki, tehát ezért van ez, de így, hogy nem is atletikus, így meg aztán nem tudom mire vélni ezt a játékost, így, hogy bármit is lehet belőle csinálni, mert azt gondoltam, hogy jó, hát egy ilyen formálható vagyok, tőlem valaki elviszi a, nem tudom, harmadik, negyedik körben, és akkor hát, ha kihoz belőle egy év után valamit. Hát így, most már ez sem biztos.
Igen, itt a Cincinnati nagyon átlagon fölé szezont futott 2020-ban, és nagyon egybe volt az egész csapat, és így azt gondoltatok, hogy így James Hudson a nagyon jó csapatban nagyon jól kitűnik, hogy mennyire jó focista. Ezt láthattuk is egyébként is, hogy mennyivel ügyesebb, agilisabb, mint a többiek, és azt így nem kaptad vissza, hogy ez most akkor, hogy nem készült fel rendesen, mert sok játékosnál érzem egyébként idén, mi furcsa, főleg opt-out-oloknál, hogy mintha nem vették volna komolyan ezt a Pro Day-t, amikor tényleg csak ez az egyetlen lehetőséget, hogy ezeket a számokat kvázi félhivatalosan megmutasd, és ez most nem gondolom, hogy nem mindenkinél gondolom, hogy lehetett pici sérülés, nem beszéltek róla, valami betegség közben jött, milyen hatása volt a koronavírusnak rájuk, elkapták-e, nem tudjuk, nem mindenkiről derült ki. Egyébként erről volt egy, nem is tudom, már kinél hallgattam egy beszélgetés podcastben, hogy a nagytestű falembereket jobban megviselte a koronavírus, mert ugye az edzés hiányában ők nagyon sokat fogytak izomtömegben és testtömegben is, úgy összességében, és lehet, hogy több játékosnál ez kiütközik a Pro Day teljesítmény, hogy esetleg betegek voltak, és nem tudtak rendesen felépülni.
Így van. Van még neked ide játékosod?
Szerintem ugorjunk a belső falra, mert itt...
Egy van, még egy emberem egy? Van. Csak hogy egy Stone Forsythe.
Ja,
Szolidáról, hát... mint nagyon magas, óriás méretekkel...
No man is no man.
Játékos, igen. Ugye hosszú karokkal, nagyon erős felsőtesttel, de az a vicces, hogy, tett, hogy van olyan, hogy valaki túl magas, mert mindenki befér alá, és nem tud lemenni eléggé, ezért ugye őt el tudják kapni, és uralni a harcot, de ő most egy olyan sleeper prospect talán, aki így, tudom, lehet, hogy hát, hogy valószínűleg most már harmadik körben el fog azért kelni, de ilyen érdekes a felépítése, meg az ő helyzete ilyen szempontból. Igen, végére.
Igen, ő is egy, mint ahogy Spencer Brown is egy borzasztóan magas játékos. Én a Florida meccseket nézve nem ráfigyeltünk föl egyértelműen, és hogyha rá is fókuszáltunk, akkor is nehéz volt ráfigyelni, mert egyfelől nem volt sem annyira letisztult, sem annyira atletikus, sem annyira hát, szemet gyönyörködtető, amit csinált. Voltak körülötte jobb játékosok, de azt gondolom, hogy ezzel nem mondok túl nagyot.
Igen. Na, konjunk be a belső falra, mert is egy óra 20 percet tartok, úgyhogy elég maraton adásunk lesz ebből, van még 5 játékosunk szerintem.
Igen.
Úgyhogy akkor róluk beszéljünk. Landon Dickerson szerintem, akit először említeni kell, mint belső falember, hogyha ugye Elijah Barrett-t már kilőttük. Dickerson az Alabama centere, hatalmas méretekkel megállott centere, akinek azért voltak bőven sérülése is, legutóbb egy térszalagszakadással kellett a szezon nagy részét kihagynia.
Hát azt gondolom, hogy ha mindent félreteszünk, és ez nehéz, sérüléseket tekintve, akkor hát nem az, hogy egy top 32-es játékos, de top 20-as játékos láthatunk, mert annyira, na és ez nagyon furcsa dolog, mert viszonylag hosszú egyetemi karrierje legvégére sikerült akkorát ugrani, hogy tényleg fölkapjuk rá a fejünket, és nagyon vicces volt egyébként meg Jones mögött, amikor adta az interjúkat, ott cigány kerekezett, meg ilyen bohosságot csinált, és látszik egyébként, hogy egy ilyen igazi vezér, mert amikor levitték a Florida elleni SEC döntőn, akkor oda ment az egész csapat, és így meglepődött, hogy egy transferjátékos általában nem szokott, mert ugye a Florida State-ről jött át 2019-ben, kezdőként majd gárdot játszott, majd centert játszott, aztán megmaradt centerben, és olyan szintű vezére lett az Alabamának, ami nem egy egyszerű történet, mert mégis az Alabamáról beszélgetünk, hogy így mindenkit magával ragadott, és nem csak a vezér egyénisége, hanem az, ami teljesítményként letett, hogy domináns, futásban, passzban, mindenhol. Tehát gyakorlatilag olyan szintű letisztult játékot mutatott centerként, ami hát egy van talán a klasszban még ilyen.
Igen, és ugye szoktuk csinálni ezt a Red Star prospekteket most már utóbbi 2 évben a Tribunal közös draft show-n, és szerintem nekem ő ott lesz az egyik ilyen Red Star prospekt, ami azt jelenti, hogy őt szeretnénk a csapatunkban tudni, ami ugye egyrészt azért is van, mert egyébként egy rohadt játékos, másrészt, ahogy mondtad, nagyon jó vezéregyeniség, nagyon jó hozzáállás, és szerintem őt konkrétan mindenki imádni fogja a csapaton belül, tehát edzőktől társakon át szurkolókig mindenki. Úgyhogy nekem egy olyan játékos, akit mindenképp szeretnék a csapatomban tudni, és egyetértek veled, hogy egyébként egy top 25 körül játékos simán.
És nagyon jól mozog, nagyon jól olvas, blokkjai tiszták, tudja, hogy milyen, nagyon magas, és mégis tud alacsonyan játszani, és ez neki szerintem a legnagyobb erénye, hogy nem tudsz alá menni, és megnyerni ezt az úgynevezett leverage párharcot, viszont, hogy végignézed az éveket, hogy mennyi meccset játszott, és hogy értek véget a szezonok, akkor azt mondod, hogy húha, ezért ez nagyon necces. Elszakadt a szalagja, azt hiszem kétszer ugyanabban a lábában, megsérült a bokája, talán mindkettő, ha jól emlékszem, megsérült egyik évre a másikra, 2018 és 9 között, tehát így rengeteg sérülés jött, amit így nem tudsz félretenni, hogy most akkor neki a lába, és belső falemberként, hát térd meg a boka a legnagyobb, legtöbbet erőltetett testrész, hát nem tudsz mellette szavak nélkül elmenni.
Persze, igen. Egyébként ő is ugye ledőrbúthoz hasonlóan azért inkább power blocking systemben tudna játszani, tehát az atletikusága azért limitáltabb, tehát nem egy Jason Kelce a fal közepén. Úgyhogy zone blocking systemben szerintem megállja a helyét, de nem az a legideálisabb a számára. Nincs ez, hogy legideálisabb, szóval nem ideális számára. Úgyhogy egy első körben nekem itt is a Steelers és a Ravens ugrik be, mindkettőnél hiányposzt, és mindkettő az jól illene. Szerintem a első körös prospekt, aztán meglátjuk, hogy végül a sérülésé miatt esetleg kicsúszik-e, vagy nem, de én valószínűleg kivinném a...
A Ravensnél szerintem a legjobb belső falember prospekt, mert tényleg oké, hogy ez is elcsépelt, hogy Alabama játékos is imádják az Alabama játékosokat. Belső fal, teljesen lukas, láthatok a Bills-szel, ami történt, távolba dobó versenyt játszó center poszton, hogy minél messzebb előni a labdát az irányító feje fölött játékban, azért ők elvitték ezt a dolgot. Hát igen, tehát ott azért van probléma, és maga a stílus, vagy maga a séma és a profil, amit a játékos kínál, azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon jól megkonstruált kis párkapcsolat lehet ott Baltimore-ban. Kérdés, hogy a 27. hely az drága-e, az annak tekintetében, hogy milyen a lába, mert még mindig csak lábozik.
Igen. Menjünk a másik centerre, aki top tehetség itt a Kraszban, aki nem más, mint Creed Humphrey az Oklahomáról. Ugye birkozó volt egyébként, ugye neki is ez a leverage battle, az neki is elég jól megy.
Nekem ő az egyik kedvenc játékosom, és amit már tavaly is elvittem volna az első körben. Hát ő is egy talán 10.0-ás relatív athletic score-t produkált, ami így annak tekintetében, hogy muzsikált, inkább úgy mondom, az Oklahoma-n, ami nem volt rossz, messze nem volt rossz, de ezt az atletizmust ezt nem láttuk a pályán azért. Bőven-bőven átlagon felüli, meg nagyon jól mozog oldalirányban, sőt, ilyen kereszt oldalirányban is nagyon jól tud mozogni, de hogy amit csinált a Pro Day-em, vagy amik alapján számolják a relative athletic score-t, ezeket az atletikussági mutatókat így össze, nem tudjuk pontosan a formulát, de ugye nyilván súlyozzák, amit tényleg csinált, az ilyen egészen hihetetlen, nagyon okos, nagyon jól tudja, hogy mi fog történni, pontosak a snapjei, lábmunkája letisztult, egyszerűen tényleg, amit be lehet mutatni center poszton, szerintem ő is megmutatta, egy teljesen más stílusú rendszerben, mint mondjuk Dickerson, és pont azért lesz teljesen eltérő az, hogy ő milyen csapatokhoz, milyen range-ben kelhet el. Nekem egy nagyon üdes színfoltja volt egyébként az Oklahoma-nak, és ugye az egész Oklahoma falnak.
Igen, nála ugye az érdekes, hogy, ne, tehát, hogy azért ott elég sok három emberes rush volt ellenük, és nem volt olyan kihívás neki talán, nem biztos, hogy a legjobb szó, de hogy nem egy profinak kinéző támadó vagy védőfal ellen játszottak ők, ezért ilyen szempontból lehet neki is kicsit tanulnia kell majd, és azért azt láttuk, hogy a blitzek azért meg tudták zavarni, nem tudta mindig felvenni azokat, vagy nem vette mindig észre ezeket, úgyhogy ez egy ilyen negatívum nála, de egyébként én is bírom a játékát, valószínűleg a top 5-nál be fog férni, valahova 40 környékén szerintem, így első blikre. Meglepne, hogyha nem lenne belőle egy minőségi centralikában.
Abszolút, nálam tipikus ez a plug and play játékos, tehát első napos kezdő lesz. Nyilván megfelelő rendszer kell, és ezt látni fogják a csapatok is, hogy mik a limitjei, karhoz, szájnfeszt távolság, azért messze nem olyan gyors, mint ahogy messze nem olyan gyors a pályán, mint ahogy tesztelt, talán annyira agilisnak sem mondanám, de úgy a tapasztalat, technika, tudás, hogy így összeadódik minden az évek során, szerintem ő egy nagyon biztos játékos.
Igen. Még egy centerünk van, talán beszéljünk inkább most róla, mielőtt még a két gárdról fogunk beszélni. Quinn Meinerz a Wisconsin Whitewater Egyetemről. Hát, nem tudom, volt onnan bárki, aki draftoltak, de biztos, hogy
az osztályból alig, tehát
nem. Hogy... Na ez az, hát igen. Úgyhogy ő most mindenki kedvence, mivel ugye ennyire ismeretlen iskolából jön, és mindenki odáig van ért a szuper senior bólja után, de tényleg itt azért Division 3-ból érdekes az ő átállása majd, de tényleg most mindenki kedvence, úgyhogy meglátjuk, mit fog tudni hozni a profik közt, amit gondolsz róla.
Hát ugye nagyon vicces, hogy a Division 1 az két osztályra oszlik, az FBS-re, az FCS-re, és hogyha így gondolkodunk, ugye a Division 3 az a negyed osztály, igen. Tehát olyan szintű tehetségbeli különbség volt, vagy van játékosok között, negyed és első osztály között, de hát óriási, tehát ilyen beláthatatlan a távolság, és megjött a seniorból, és nem úgy tűnt, mint egy játékos, aki elveszett volna a posztján, és nem csak guardban játszott, vagy nem csak centerben játszott, hanem guardban is, szerintem egyébként guard lesz, mert sokkal nagyobb upside-ja van guardban, mint centernek, de centerként játszott többet, úgyhogy volt egy ilyen, nem is tudom, ezt is hallottam egy podcastben, hogy konkrétan úgy ment a Wisconsin Whitewater, hogy ő centert akar játszani, de nem tud, ezért megtanult a YouTube videók alapján, meg ilyen leírások alapján megtanult snappet föladni, ami egy furcsa, de hát, hogyha azt vesszük, hogy a negyed osztályban, hát nem azok a, nem olyan, hogy mondjam, tervekkel mennek a negyed osztályra focizni a játékosok, hogy majd NFL lesz belőle, hanem úgy szórakozásból így elmennek, és egyébként jól el vannak, de inkább a tanulás az, ami elviszi az ő idejüket. Hát Manielsnél nem csak a tanulás vitte el az időt, hanem a foci, és hát egyébként azt is kiemelték nála, hogy milyen fontos átalakuláson ment át a teste, mert azért láthatjuk ezeket a vicces fotókat, amikor fel van húzva a meze, és kint van a hasa, mondjuk úgy, hogy pocak, mert hát az, de hogy ez már egy átalakult test, és alatta azért elég sok átalakulás ment, hogy a belső a csontszerkezetre épült izomzat az nagyon sokat erősödött az évek során, és erre nagyon nagy hangsúlyt fektetett, és neki nem titkolt célja volt a foci. Arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy ugye Jim Nagy, vagy Jim Nagy, most tök mindegy, hogy akarjuk kiejteni, ugye a Senior Bowl-nak a főszervezője, hogy jutott el addig, hogy Quinn Meinertzot meghívja. Nagyon jó lenne ezt megkérdezni, hogy erre megtudni a választ, egyelőre nem találtam meg, de hogyha van egy ilyen igazi, szerethető, nagyon kedvenc figurája az idei draftnak, akiért lehet szurkolni, minél hamarabb kelljen el, és nagyon tényleg semmiből nem jött, és akkor ilyen Eli Marpet-es hasonlattal élve, hogy ő is a Senior Bowl-on mutatta meg, hogy több, mint az átlag alsóbb osztályú focista, akkor ő lesz az is, hát nagyon-nagyon vicces figura, aki mellette nagyon jó focista is.
Igen. Két gárdunk maradt akkor még itt a legvégére. Kezdjük Wyatt Davis-szel az Ohio State-ről, mit gondolsz róla?
Nagyon sokáig el akartam hinni azt a tézist, vagy feltételezést, hogy Wyatt Davis egy elsőkörös játékos. Ezt leginkább akkor akartam elhinni, amikor 2019-et, 20-at írtunk az előző draft periódusban, vagy hát az előző szezonra való felkészülésbe, 2020-ra való felkészülésbe. Egy nagyon összetett játékos láthattunk 2019 után, majd 2020-ban nem kaptuk ezt meg. És erre akartam kicsit utalni akkor, amikor itt a csonka szezon, nem tudjuk, hogy mikor kezd a Big Ten, nem tudjuk, hogy mi lesz az egész focival, hogy mit történt vajon vele, hogy egészségesett teljesen, mi volt az a tényező, ami visszavetette az ő teljesítményét, mert láthatóan nem volt az a Wyatt Davis 2020-ban, mint ami 2019-ben láthattunk. Persze a nagy menetelés meg volt az Ohio State-nél, a stabil támadófal meg volt az Ohio State-nél, de hogy így egyéni szintre lebontva, szerintem Wyatt Davis, nem tudom, hogy mint hogyha elérte volna a plafonját 2019-ben, és 2020-ban nem tudott tovább lépni.
Igen, ez egyértelműen jobb volt 19-ben, tehát a Ron is kétség, még szerintem egyébként még így is egy elég jó gál, tehát én második körben azért látom, hogy őt el fog kelni. Kicsit alacsony, de azért az összességében jók a fizikai paraméterek, és nagyon erős fizikális futásnál domináló játékos, és ezért egy az egyben elég ritkán beszélt, úgyhogy ez tök szuper. Blitzeket kerés a stuntokkal, azért meggyűlt a baja, és üres térben nem biztos, hogy őt használnám a leginkább, vagy a második tér, vagy második szinten. Úgyhogy ő is inkább egy ilyen power blocking sémában működhet, de én második körös megbírom, tehát jó első kör az igen, hát az, ahogy mondtad, azért ezt kijátszottam magát onnan, de akinek gárdra van szükségét második kör, nem tudom, közepe, második felében azért azért szerintem jót foghat vele.
Hogyha nem Dickerson első körben Baltimorehoz, akkor ő jött a második
igen.
végén, azt szerintem egy tök jó párosítás, és nem csak azért, mert jó J.K. Dobbins, meg stb. Többi jó hajoszti, de hogy tényleg konkrétan építenek erre a stílusra, a Baltimore-nál, hogy erő húznak, power, mennek a sweepek, és tényleg minél jobb egyensúlyú játékos, minél jobban mozogjon üres térben, tartsa meg az egyensúlyát, válassza meg a szögeket utásblokkolásban, nagyon fontos lesz ez nála. Persze ehhez ugye azért fel kell javulni a passzblokkolásnak, amit ugye azért 2020-ban nem mutatott meg, hogy is van ez nála kapcsolat, vagy vele kapcsolatban, de egyébként második körben, második kör végén a top 50-en kívül tényleg ott a kör vége felé, mondom Ravens, nekem ott nagyon-nagyon tetszene.
Igen, nekem is egyértelműen. És a legvégére maradt Dionte Brown az Alabamáról a 160 kilós gárda, úgyhogy ha ránézünk, akkor egy, hogy szokták mondani, absolute unit.
Ez a Human Wrecking Ball. Igen, Diontae Brown egy egészen unikális formája az Alabamának, ugye, úgyhogy ránézel Leatherwoodra, aki mellette ugye a baltekő volt, és ő volt a balgár, Diontae Brown, akkor olyan, hogyha két más sportolót így vettél össze, hogy nem ugyanaz a sportág, amit űznek, persze kis túlzással van ez, de mégis, hát az, amit ő tényleg ebben a gap sémában, power sémában, futásnál leginkább tud produkálni, az egy ilyen elpusztító dolog, ez ilyen pusztító dolog, hogy ha ő megindul és húzni kell, akkor térdre imára, mert ott nagy bajok lesznek. Persze azért az agilitás azért kell ahhoz, amit nála nem biztos, hogy megkapunk. Tehát szerintem
Persze.
most nincs meg előttem az Athletic Score, de talán az egyik legrosszabb az egész klasszban, és nem csak a belső támadófalkat, hanem úgy összességében, hogyha így kiterítünk mindenkit, akkor neki ott van a legalján.
1,47-es.
Hát akkor nagyjából igen, ezt eltaláltam.
Igen, de egyébként nagyon szórakoztató nézni az ő játékát, tehát benyomtok egy highlight videót, azt nagyon tetszeni fog szerintem, mert tényleg elpusztít bárkit, aki az útjába kerül, nagyon domináns futásblokkoló. Nyilván egy wide zone szisztémával nem fogod berakni, mert hát közel sem atletikus ahhoz.
Másfélszer olyan nehéz, mint egy átlag
Igen.
wide zone támadó falember.
Nagyjából igen. Úgyhogy igen, meg hát nyilván most az atletikus defense-ittel kellene bajba lesz ezt protection-ben is, de te ült a domináns futójátéka miatt fogod draftolni a harmadik körben, talán a második végétre, de hát nem tudom.
Az nekem erős. Én
Hát
találok
igen.
jogát, de
Hát a sok gárd azért nincsen, szerintem, de igen, az inkább harmadik kör nálam is, tehát persze. De én bírom Brown-t már csak ezért a különleges 160 kilós felépítése miatt, és én szeretem az ilyen nagy darab embereket, akik a futballpályán próbálnak tevékenykedni.
hát ő igazi ez a ilyen, egy ilyen hegyomlás,
Igen.
aki hogy agilitásból, és hogyha tényleg nem kedvező a támadó rendszer, és passzblokkolás van, akkor át fognak menni rajta, mert nem azért, mert nem elég erős, hanem azért, mert nem elég technikás. Tehát hiába egy
Mondjuk
idő után nem fogja az erő a technikát fölülmúlni.
rajta szerintem nem mennek át, mert lehorgonyozás, tehát keresztül biztos nem mész rajta, majd megkerülöd,
Az úgy, hogy
de
oldal, tehát hogy a hóna alatt
igen.
nem is tudom, leütöd a kezét, mert talán a karja annyira nem erős, mint mondjuk egy nagyobb tackle-nek, mármint
Igen,
a
az meglepő,
kezdőtackle-nek.
hogy azt várnád, hogy egy tök erős ütése van, de annyira nem. Tehát úgy rendben van, de nem az, hogy itt egy ekkor embert azt látod, hogy lecsap bárkit, azt hátra esik 5 métert, de nem.
Egyébként akire gondoltam, az Aaron Banks, akit én előbb vinnék,
Igen.
mint őt, mert
Aha.
hasonló sémában nekem egy olyan nagyon szívemhez közeli játékos, pont azért, amiért mondjuk Eichenberg ugye, nagyon jó technikájú játékos, és én azt gondolom, hogy ő sokkal hamarabb ki fog menni, mint Diante Brown.
Banks nem néztem még, úgyhogy fel van írva, de még nem jöttem hozzá, úgyhogy még a draftig az még vár magára, vagy ő még vár rám, ha így nézzük. Na hát egy óra 40 percet lenyomtunk, nem semmi.
Ja,
Elmentünk
és még így
volna.
is lehet csipegetni, szemezgetni itt a
Igen,
kisebb
igen.
játékosok, vagy hát kisebb, hát nagyok, mert hát Diontae Brown se egy
Igen.
kis játékos, de kisebb nevű játékosok.
Igen, na hát és akkor támadó oldalnak a végére értünk igazából. Úgyhogy ezzel meg vagyunk legalább. Jönnek majd a védők még, azt három részre fogjuk bontani. Lesz egy védőfal, és akkor azt egybevesszük a teszesereket és a belső védőfal embereket. Lesz egy pálya közepe, mint linebacker és safety, és lesz egy cornerback adásunk, úgyhogy az várható még a draft előtt, illetve még próbálunk egy ilyen draft elvezető kedves fényeket is összehozni, és hát minden jelen arra mutat, hogy stúdiós draft sónk lesz majd. Mikor ezt hallgatjátok, mához 3 hétre, úgyhogy Itt van már majdnem a sarkon. Köszi Bánt, itt voltál, és ilyen részletesen kibeszéltük a támadó fajemberket, és a legközelebb védőkkel folytatjuk. Sziasztok!
Sziasztok!